95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Újabb védőszentet kapnak az iskolák, diákok és tanárok. Erről tartottak sajtótájékoztatót a Vatikánban. Az oktatás világának jubileumát október 27-e és november 1-e között rendezik meg Rómában a Remény csillag képei mottóval. Több mint 20 000 embert várnak Rómába a világ minden tájáról, a katolikus nevelési közösségek képviseletében, akik a köznevelésben, az egyetemi oktatásban, a technikai és szakmai képzésben tevékenykednek. Diákok, tanárok, adminisztratív munkatársak, továbbá a főbb oktatási szövetségek, nevelési hálózatok és nemzetközi szervezetek képviselőit. Bejelentették, hogy a Szent Atya külön dokumentumot ad ki a katolikus nevelésről, és Szent John Henry Newman társvédő szent lesz, Aquinói Szent Tamás mellett, akit még 13. Leó pápa nevezett ki 1880-ban a katolikus iskolák és egyetemek védőszentjévé. José Tolentino de Mendonça bíboros, a Kultúra és Nevelés Dikasztériumának prefektusa kiemelte: arra kérem az összes nevelési közösséget, hogy nyisson új korszakot, mely a fiatal nemzedékek szívéhez szól, és újra összekapcsolja a tudás átadást az értelemkereséssel, a kompetenciát a felelősséggel, a hitet az élettel. Az oktatás a béke új neve. A reményt a jelen és a jövő térképére rajzolja, hangzott el. Minden idők legnagyobb békemenete nem csak a kormánypárti szavazókat erősítette meg, hanem a közhangulatot is a Fidesz javára billentette, közölte a századvég politikai elemzési igazgatója a Magyar Nemzetnek adott pénteken megjelent interjúban. A szakértő szerint a hatalmas tömeg egyértelmű üzenetet küldött. A kormánypárt békepárti politikáját tömegek támogatják, miközben az ellenzék élén a Tisza párttal továbbra sem tud világos alternatívát kínálni. Kiszelli Zoltán kijelentette: minden idők legnagyobb békemenete megerősítette a kormánypárti szavazókat, akik azt látták a délelőtti híradókban a képeken, hogy óriási tömeg támogatja a kormány békepárti politikáját. Kiemelte: a fővárosban könnyű volt Magyar Péternek a többségben lévő ellenzéki szavazókat mozgósítani, de a kormányváltás lehetőségén túl nem ajánlott semmit a Tisza párt elnöke. Egy csoda történt 1956-ban, október 23-án. A forradalom és szabadságharc a 20. század egyik legtiszteletre méltóbb eseménye volt, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára a Borsodabói-Zemplén vármegyei Tiszalúcon az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésen. Koncz Zsófia kiemelte: egy egész birodalommal szemben lépett fel a magyar nép október 23-án, amikor mindenki egyként lépett oda és állt ki a magyar szabadságért. Egy egész nép elégelte meg akkor azt, hogy egy birodalom akarta ráerőltetni az akaratát az emberekre, tette hozzá. Most olyan időket élünk, amikor a közös nemzeti sorsunk a saját kezünkben van. Amikor rajtunk múlik, megőrizzük, majd gyarapítjuk-e a nehezebb időkben a templomot és az iskolát megőrző református őseink hagyatékát, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a Szatmár Németi Református Gimnázium magyar kormány támogatás segítségével felújított és kibővített épületének átadásán a Partiumi nagyvárosban. A helyi református templomban megtartott eseményen Gulyás Gergely beszédében kiemelten fontosnak nevezte az egyházi és oktatási intézmények küldetését a hit és a magyarság megőrzésében és megerősítésében egy olyan közegben, mint a mai Európa. Végül az időjárásról. A délnyugati déli tájakon az esti órákban megszűnik a csapadék, és a felhőzet is mindenütt csökken. Nagy területen kiderül az ég, a délnyugati déli ország részben párássá válhat a levegő, köd is képződhet, hajnaltól nyugat felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, mindenütt veszít erejéből a szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 13 és 18 fok között alakul. Az északi középhegység térségében lehet 1-2 fokkal hűvösebb az idő. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesai László. Pénteki adásunk témái: Leó pápa a jezsuita elöljárókhoz. A frontokon az alapító lelkületével. A pápa arra buzdítja a Szent Sír lovagrend tagjait, hogy haladjanak előre a jóságban. A Szent Atya a házasság és család pápai intézetéhez. A család nem teher, reményt ad a társadalomnak. Az ágostorrendiek kiadják 14. Leó pápa legfőbb elöljárói korszakából származó leveleinek kötetét. Leó pápa beszéde a jezsuita elöljárókhoz. A frontokon az alapító lelkületével. Legyetek jelen a földrajzi, kulturális és szellemi-lelki frontokon, kövessétek a Szentlélekre hallgatás szinodális útját, szolgáljátok a kiengesztelődést az igazságosságban, mindezt a saját rendi preferenciáitokon keresztül, amelyek az Isten követés a lelki gyakorlatok szellemében, a szegénynek és kirekesztettek szolgálatával, a fiataloknak nyújtott reményteli távlattal és a közös otthon gondozásával. Fordult Leó pápa péntek délben ezekkel a főbb szempontokkal a Jézus Társasága 120 elöljárójához, akiket pénteken délben a szinódusi aulában fogadott. A világ 122 országában működő, mintegy 16 ezer jezsuita szerzetes képviseletében jutak egyben Rómában, a Vatikán melletti központi anyaházukban a Jézus Társasága rendtartományainak provinciálisai, akik az október 17-e és 25-e között tartott tanácskozásukon Arturo Souza jezsuita legfőbb elöljáró és közvetlen munkatársa irányításával áttekintették és kiértékelték a társaság helyzetét. A magyar jezsuita rendtartományt András Attila provinciális atya képviselte. Az elöljárók a közös munka keretében találkoztak pénteken délben Leó pápával, aki kihallgatáson fogadta őket, melynek során a Szent Atya angol nyelvű hosszú beszédre fordult a jezsuita elöljárókhoz. A Szent Atya beszéde kezdetén felvázolta jelenkor kihívásait, amelyek a gyors változások, a kultúra, a gazdaság, a technológia és a politika világában.
Technology and politics.
Krisztus mégis továbbra is küldi tanítványait ebben a világban. Jézus Társasága régóta jelen van mindenhol, ahol az emberiség szükségletei találkoznak Isten üdvözítő szeretetével. Lelki útmutatás, intellektuális képzés, a szegények szolgálata és a kulturális határokon tett keresztény tanúságtétel által, ahogy kezdetben Loyolai Szent Ignác és társai sem féltek a bizonytalanságtól és a nehézségektől, bátran elmentek a perifériákra. Leó pápa ebben az értelemben ismételte, az egyháznak szüksége van rátok a határvidékeken. Legyenek azok földrajzi, kulturális, intellektuális, vagy éppen lelki jellegűek. Ezek kockázatos helyek, ahol a megszokott térképek már nem elegendőek. Ott Ignáchoz és az őt követő jezsuita vértanúkhoz hasonlóan az a mai hivatásotok, hogy megkülönböztetést tegyetek és újítsátok meg a Krisztusba vetett bizalmat. Napjainkban a küldetésünk egyik fő határterülete a szinodalitás útja az egyházban, ami mindannyiunkat arra hív, folytatta a pápa, hogy mélyebben figyeljünk a Szentlélekre és egymásra, hogy struktúráink és szolgálataink rugalmasabbak, átláthatóbbak és fogékonyabbak legyenek az evangélium iránt. Szólt Leó pápa, és megköszönte a jezsuiták hozzájárulását a szinodális folyamathoz. Egy másik lényeges határterületként a megbékélés és az igazságosság szolgálatát jelölte meg a pápa a mai világban, amelyet számtalan konfliktus, egyenlőtlenség és bántalmazás sújt. Újabb kihívás jelent a technológia, különösen a mesterséges intelligencia. Ez lehetőséget kínál az emberi jólétre, de magában hordozza az elszigetelődés, a munkahelyek elvesztésének és a manipuláció új formáinak kockázatát is. Az egyháznak etikusan kell irányítani ezeket a fejlesztéseket, védve az emberi méltóságot és előmozdítva a közjót, jelezte a pápa. A jezsuita rend 2019-ben megfogalmazott és Ferenc pápa által jóváhagyott preferenciájú közül a Szent Atya első helyén említette, hogy a rend a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés képessége által mutasson utat Istenhez, így válaszolva az emberi szív mély vágyára, hiszen a mai szekularizált társadalmakban sokan keresik az élet értelmét, gyakran anélkül, hogy észrevennék azt. A társaság második preferenciája arra hív, hogy járjanak együtt a szegényekkel, a világ kitaszítottjaival és azokkal, akiknek a méltóságát megsértették. Ne engedjék, hogy a mai profit vezérelt a gazdasági rendszerek áldozatai legyenek, amely a haszont, a személy méltósága fölé emeli. Jézus igazi tanítványsága egyszerre követeli meg az igazságtalanság elítélését és a szolidaritáson, illetve a közjön alapuló új modellek javaslatát. A harmadik sürgős prioritás a fiatalok kísérése a reményteljes jövő felé. A mai fiatalok sokfélék, de ennek ellenére él bennük a hitelesség és az átalakulás iránti szomjúság. Úton vannak, értelmet és igazságosságot keresnek. Az egyháznak meg kell találnia és beszélnia kell a nyelvüket, tettekkel, jelenléttel és szavakkal egyaránt. Ezért fontos olyan tereket teremteni, ahol találkozhatnak Krisztussal, felfedezhetik hivatásukat és az ő országáért dolgozhatnak. A korjában megrendezéssel kerülő következő ifjúsági világtalálkozó kulcsfontosságú mozdonat lesz ebben a küldetésben. A társaság negyedik preferenciája a közös otthonról való gondoskodás, amely egyszerre válasz egy emberi és egyúttal isteni kiáltásra is. Az ehhez szükséges ökológiai megtérés mélyen spirituális jellegű, mert magában foglalja az Istennel, az egymással és a teremtéssel való kapcsolatunk megújítását. Legyenek közösségeitek az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándékai iránti hála példái. Kérte Leó pápa a jezsuita rend vezetőitől, hozzátéve, segítsék a világot a hit és szeretet újdonságának felismerésében, hogy reményt vigyenek oda, ahol a kétségbeesés uralkodni látszik, és fényt vigyenek oda, ahol a sötétség honol. Az Úr vezessen benneteket a jelenkor határaira és azon túlra, megújítva az egyházat és építve az igazságosság, a szeretet és az igazság országát.
And building a kingdom of justice, love and truth.
Szólt végül Leó pápa, majd hálával szolgálatukért apostoli áldását adta a jezsuita rend elöljáróira.
A pápa arra buzdítja a Szent Sír lovagrend tagjait, hogy haladjanak előre a jóságban. 14. Leó pápa október 23-án találkozott a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend tagjaival, akik Rómában gyűltek össze a Remény Szentévében zarándoklatukra, és megköszönte nekik küldetésüket. Leó pápa beszéde elején kiemelte, hogy a rend eredete a zarándoklatban és a szolgálatban rejlik. A Szent Sír védelmére és a zarándokokról való gondoskodásra alapított rend tagjai ma is alázattal, odaadással és áldozatkészséggel folytatják ezt a küldetést. A pápa háláját fejezte ki a rend által a jeruzsálemi latin pátriárkátusnak nyújtott támogatásért is, amely kiterjed a szemináriumokra, iskolákra, egyetemekre és jótékonysági szervezetekre. Hangsúlyozta, hogy hozzájárulásuk különösen fontos a válságos időszakokban, beleértve a COVID-19 világjárványt és a régióban zajló konfliktusokat. Jézus sírjának védelme egy élő kövekből álló egyház támogatását jelenti, amely továbbra is a húsvéti remény jele marad. Leó pápa ezután beszédében a remény három aspektusára összpontosított. Az első a reményteljes várakozás. Az Úr sírjánál a hívők megújítják bizalmukat Istenben, aki betartja ígéreteit. Egy olyan világban, ahol az arrogancia és az erőszak gyakran győzedelmeskedik a szeretet felett, arra vagytok hivatva, hogy megmutassátok, az élet legyőzi a halált, a szeretet legyőzi a gyűlöletet, a megbocsátás legyőzi a bosszút, és az irgalom legyőzi a bűnt. Arra buzdította a lovagrend tagjait, hogy tanúságtételüket erős lelki élettel támogassák, amely a szentségekben, a szentírásban és az imában gyökerezik. A második aspektus a szolgálatban lévő remény, amelyet azok az asszonyok szimbolizálnak, akik a sírhoz igyekeztek, hogy olajjal kenjék be Jézus testét. Álhatatos gondoskodásuk tükrözi a lovagrend saját jótékonysági tevékenységét a Szentföldön, amely egy fénysugarat hoz a nehézségekkel küzdőknek. A tíz szeretetek felismeri az emberek szükségleteiben az idők jeleit, és a remény jeleivé alakítja azokat, mutatott rá 14. Leó. A harmadik aspektusról szólva Leó pápa a célra irányuló reményről beszélt. Péterre és Jánosra utalva, akik húsvét reggelén a sírhoz szaladtak, a reményről, mint útról beszélt. Ti is befejeztétek zarándoklatotokat, de az itt töltött időt ne úgy tekintsétek, mint megérkezést, hanem mint egy szakaszt a végső cél, az Istennel való teljes szeretetközösség felé vezető úton. Beszédének végén 14. Leó pápa felszólította a lovagokat és a dámákat, hogy elszántsággal és hittel folytassák munkájukat. Legyetek Krisztus sírjának őrei a várakozás reménységével, a szeretet buzgalmával és a reményben járók örömével, kérte a pápa, végül Szent Ágostont idézve hozzátette, haladjatok előre a jóságban, ne térjetek le az útról, ne forduljatok vissza, ne álljatok meg.
A Szent Atya a házasság és a család pápai intézetéhez. A család nem teher, reményt ad a társadalomnak. Leó pápa október 24-én csütörtökön délelőtt fogadta a Kelemen teremben a házasság és család II. János Pálról nevezett pápai intézetének tanárait és diákjait. Hozzájuk intézett beszédében a házasságról és a családról szóló tanítás mind mélyebb kutatására és annak hiteles képviseletére buzdította őket.
Dell'Istituto Teologico Giovanni Paolo II.
Az intézet Szent II. János Pál prófétai látomásába született az 1980-as család szinódus nyomán, amely mintegy összefogja a különböző kontinenseken szétszórtan működő család akadémiai testületeket, hogy szolgálja a képzés szükségleteit, miközben a lehető legközelebb marad a házastársak és a családok világához. Ilyen módon a helyi valósághoz igazodva mindinkább kibontakozhat az egyház élő hagyománya és a társadalmi tanítása által ihletett lelkipásztori dinamika. A II. János Pál Családintézet részt vesz az egész egyház küldetésében, segíti a pápai tanítóhivatal megértését és hozzájárul a család élet, a munkavilága és a társadalmi igazság közötti párbeszéd állandó frissítéséhez. Olyan sürgető kérdésekkel foglalkozik, mint a béke, az élet és az egészség megőrzése, az átfogó emberi fejlődés, a fiatalok foglalkoztatása, a gazdasági fenntarthatóság, valamint a férfiak és nők esély egyenlősége, amelyek komoly tényezőként befolyásolják a házasságkötés és a gyermekvállalás melletti döntést. Az intézet sajátos küldetése a házasság és a család vonatkozásában az igazság közös keresése és a róla szóló tanúságtétel. Az evangélium hirdetése arra kötelezi az egyházat, tanította Leó pápa, hogy szerves és összehangolt lépésekkel támogassa a családokat. Egy ország társadalmi és politikai életének minőségét valójában az méri, hogy mennyire teszi lehetővé a családok számára jó életet, hogy legyen idejük önmagukra, és hogy ápolják azokat a kötelékeket, amelyek összetartják őket. Egy olyan társadalomban, amely gyakran a kapcsolatok rovására hangsúlyozza a termelékenységet és a gyorsaságot, sürgető fontosságú visszaállítani az időt és a teret a családban tanult szeretet számára, ahol a bizalom, az adás és a megbocsátás első tapasztalatai összefonódnak, és maguk alkotják a társadalmi élet szövetét. Az intézet Ferenc pápa tanítása nyomán is segítse az új élet világra hozatala örömének a megbecsülését. Ehhez persze a polgári és egyházi közösségeknek is következetesen el kell köteleznie magukat az anyaság teljes méltóságának visszaállítása mellett, kérte Leó pápa. Ez konkrét kezdeményezéseket igényel, olyan politikát, amely garantálja a megfelelő élet és munkakörülményeket, továbbá olyan oktatási és kulturális kezdeményezéseket, amelyek elismerik a közös gyermekvállalás szépségét. Az így védett anyaság és apaság nem lesz a társadalomra nehezedő ter, hanem remény, amely megerősíti és megújítja azt, tanította Leó pápa a házasság és család II. János Pálon nevezett pápa intézetének tanáraihoz és diákjaihoz intézett beszédét.
Az Ágoston rendiek kiadják 14. Leó pápa legfőbb előjárói időszakából származó leveleinek kötetét. A Szent Ágoston rend és a vatikáni könyvkiadó a LEV bejelentette új könyvének megjelenését Szabad a kegyelem hatására, írások és elmélkedések 2001 és 2013 között címmel, amely 14. Leó pápa Ágoston rendi generális perjelként eltöltött időszakából származó írásait gyűjti össze. A frankfurti könyvvásár október 15-i megnyitója alkalmából a Szent Ágoston rend és a vatikáni könyvkiadó bejelentette Robert Francis Prevost kiadatlan könyvének közelgő megjelenését, melynek címe Szabad a kegyelem hatására, írások és elmélkedések 2001 és 2013 között. A kötet a jelenlegi pápa írásait gyűjti egybe abból az időszakból, amikor Ágoston rendi generális perjelként szolgált. Joseph Lawrence Farrell atya, a jelenlegi generális perjel a gyűjteményről megállapította, hogy nagyon fontos témákat tekint át. A könyv közelebbről is bemutatja a 14. Leó pápa lelki életét és gondolkodásmódját korábban kiadatlan szövegeken keresztül, amelyek Robert Francis Prevost atya által az ágostonosok élén töltött évei idején született reflexiókat, elmélkedéseket, homíliákat és beszédeket tartalmaznak. Minden szöveg osztozik abban a jellegzetes ágostonos lelkiségben, amely a későbbi pápát formálta. A könyv 2026 tavaszán jelenik meg olaszul a vatikáni könyvkiadó gondozásában. Ez a könyv, amely Robert Francis Prevost perjel számos megnyilatkozását gyűjti össze, áttekintést nyújt néhány kulcsfontosságú témáról, amelyeket a Szent Ágoston rend élén töltött évei idején érlelt meg. Nagy örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk a frankfurti könyvásáron, és bemutathatjuk a világ kiadóinak Robert Francis Prevost, a mai 14. Leó pápa kiadatlan könyvét, mondta Lorenzo Fazzini, a vatikáni könyvkiadó vezetője. Ez a szöveg lehetővé teszi az olvasók számára, hogy felfedezzék azokat az írásokat, amelyek abból az időszakból származnak, amikor a pápa Ágoston rendi szerzetes és rendjének elöljárója volt. Ez egy olyan kötet, amelyet az olvasók világszerte izgatottan várnak.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. január 12-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával és Kovácsné Nagy Diánával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával Jézus Krisztus személyéről elmélkedik.
Kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit, Diával, Annával és Zoltánnal ismét itt vagyunk együtt, és egy történetet szeretnék elmesélni, amit jó pár évvel ezelőtt hallottam egy atyától, aki elmondta, hogy volt egy rendkívül érdekes, izgalmas történet az 50-es évek Magyarországának egyik településén, egyik falujában. Ez pedig az volt, hogy elindultak a propagandisták faluról falura, és a kultúrházakban előadást tartottak, amelynek fő témája az új életforma, a marxizmus, a kommunizmus eszméi, és természetesen próbálták magát a kereszténységet, amely azért egész jól működött a magyar társadalomban, a keresztény társadalom az gyakorlatilag egy létező valóság volt a II. Világháború után is még, de hogy ezt minél hamarabb megszüntessék, ezért jártak ilyen népművelők, nevezhetjük őket népbutítóknak is, akik mindenféle egyéb felkészültség nélkül elmondták azt a néhány jól betanult gondolatot, amit a pártközpontban elmondtak. És egy ilyen előadás alkalmából azt mondta az egyik előadó, hogy az pedig, hogy kereszténység, azt felejtsék el, a Biblia az egy mese, egy mesekönyv, és Jézus pedig nem is létezett, ő egy kitalált személy. És akkor egyszer csak valaki feltette a kezét a közönség soraiból, és megkérdezte az előadót, hogy ismeri-e a nagy szovjet enciklopédiát. Nyilván azt válaszolta, hogy ismeri. És ami abban benne van, azt ön elhiszi? Persze, hát az a legnagyobb tudományos mű, ami létezik a világban. Jó, hát akkor felolvasnám, hogy a Jézus Krisztus címszó alatt mit lehet ott benne olvasni. És akkor elolvasta, hogy Jézus Krisztus egy létező történelmi személy, időszámítás kezdete környékén született, kereszthalára ítélték, kivégezték, és a követői egy új egyházat alapítottak. És akkor ezzel véget is ért az előadás, a népbutító ember otthagyta a színpadot, hiszen ha még a szovjet enciklopédia is történelmi személynek tartja Jézust, akkor innentől kezdve nincs értelme szembeszállni ezzel. Amikor Jézus megkérdezi az apostolokat, hogy kinek tartanak engem az emberek, ott különböző válasz adódik. És aztán Péter apostol elmondja az apostoli közösség is, hát a keresztény közösség hitvallását, hogy igen, te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Jézus tehát történelmi személy, Jézus az élő Isten fia, tehát sokféle mondatot tudunk mondani, és az alapvető hit annak a Krisztussal foglalkozó része az hát rendkívül sok, nagyon jó szerzőktől származó idézeteket tud mondani. De lehet, hogy a kedves hallgatók kíváncsiak arra, hogy egy dékán, egy hittanár, egy egyetemi polgár, az tulajdonképpen mit is tart Jézusról? Ki nektek Jézus, Zoltán?
Nekem Jézus nagyon személyes, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ő az a példa, akinek a szemén, szemüvegén próbálom megszűrni, hogy mit kell tennem. De most nyilván a történelmi idők az ókorban nagyon mások voltak, de meg vagyok győződve, hogy egyáltalán nem volt olyan probléma, vagy most nincs olyan probléma, ami nem lett volna akkor. Nem lett volna olyan dilemma és fordítva. Tehát a teremtett világban gyakorlatilag lehet, hogy más megközelítésben, de azért minden probléma létezett már. Úgyhogy Jézus ugye nekem a hitem, ami azt jelenti, hogy ahogy itt most említetted ezt a történetet, de még akár az is megtörténhetett volna, hogy a nagy szovjet enciklopédiában nem szerepel Jézus, de akkor azt is megkérdezhette volna, hogy vajon ő jelen volt-e azoknál az eseményeknél, amelyek szerepelnek benne, és hogy azt mondja, hogy nem, akkor mi alapján hiszi el? Tehát visszatérnék ahhoz, hogy hit, a hit, amivel nem biztos, hogy találkoztunk, de a hit, amiben hiszünk. Tehát ez most nyilván ez a megfogalmazás, ez nagyon egyszerű a részemről, de gyakorlatilag nem a való világban megtapasztaltat, hanem a transzcendens jelenti, azt a megnyugvást és azt a bizodalmat, ami alapján én igyekszem azért az életemet élni, a sok hibával is, de azért mindig van hová nekem visszatérnem.
Anna?
Nagyon izgalmas, mert nekem nagyon sokat hozzáadott az Isten képemhez az, amikor elkezdtem a Szent Háromságos egy Istenről gondolkodni, és valóban úgy tekinteni, hogy a teremtő atya képe valahogy erőteljesen megvolt bennem, feltétlenül a gyerekkorhoz kapcsolódóan is, a gyermeki léthez kapcsolódóan is. Valahogy a Szentlélek az számomra, mint éltető erő, mint jóra indító, mint forrás, nagyon-nagyon erőteljes szintén. És ilyen értelemben Jézus Krisztussal kell a legtöbbet foglalkoznom, így nekem személy szerint, hogy minél inkább értsem. És nagyon hasonló dolgot élek meg, mint amiről Zoltán beszélt, hogy én úgy érzem, hogy mintha így tényleg ketten mennénk az úton. És hogy minél inkább az a feladatom, hogy az ő szemével lássak, és hogy tényleg az ő példájából merítsek. Nem mondom azt, hogy ez mindig sikerül, vagy ez tökéletesen művelem, de már én hálás vagyok magáért a gondolatért is, hogy ez egyáltalán meg tudott bennem fogalmazódni. És azért nekem most a közelmúltban egy nagyon-nagyon jelentős dolog volt az életemben az, hogy édesanyámat napi szinten kellett gondoznunk, és az ő ellátására és az ő jólétét segítő dolgot ki kellett találnunk, vagy egy megoldást kellett találnunk az ő helyzetére, és azért ott a szenvedő Krisztusnak és a kereszt hordozó Krisztusnak a képe nagyon-nagyon sokat adott nekem. És úgy érzem, hogy ilyen értelemben még inkább közeledtem, és még inkább erőteljesebb bennem ez a kép, hogy Krisztus az, aki emberré lett, eljött ebbe a világba, az embersége terhét és az emberségünk terhét is Istenként megtapasztalva tud minket abban segíteni, hogy minél inkább tényleg tudjuk azt képviselni és olyanná válni, amit az Isten elképzelt rólunk. Valami ilyen dolog.
Katolikus iskolában a hitoktatás, ahogy azt többször is említettem, az egy nagyon fontos és nagyon különleges feladat, hiszen még azok a szülők is, akik egyébként nem vallásosak, ha már a gyermekük katolikus iskolába jár, akkor nagyon sok mindent elvárnak. Még akkor is, hogyha ez az ő életükben esetleg nincs meg. És hát én sokszor hallottam 11 néhány év alatt, amikor katolikus iskola igazgatója, főigazgatója voltam, hogy azért hozzuk ide a gyereket, mert itt aztán a rosszat biztos nem fog tanulni. És hogy itt majd megnevelik őt jobban, mint egy másik fenntartású iskolában. De azért mégiscsak nekünk az lenne a célunk, hogy mire a 8 évet, vagy akár a 12 esztendőt katolikus iskolában a gyermek végigjárja, legyen egy Isten képe, legyen egy Jézus képe. Hitoktatásod során hogyan tudod bemutatni Jézus Krisztust?
Hát én a gyermekeknek ugye életkori sajátosság szerint úgy mutatom be, hogy barátként tekintsenek Jézusra. Egy olyan barátként, aki mindig mellette van. Hogyha azt érzi a körülötte lévő világban, hogy nincs, aki meghallgatja, hogy nincs olyan személy az életében, akivel le tud ülni beszélgetni, hogy Jézus mindig ott van mellette. Hogy mindig figyel rá, mindig meghallgatja, akár jó dolog történik vele, akár rossz dolog. És saját élethelyzetemre tudnék most így visszautalni, amit a gyermekeknek is szoktam mondani, hogy az imádság nagyon fontos, hogy imádkozzunk, és hogy megéljük azt, hogy meg megérezzük, hogy Jézus ott van mellettünk, és hogy meghallgat. És tényleg, hogy az ember, hogyha valamiért imádkozik, az imádság ereje az hathatós, és szoktam mondani a gyermekeknek, hogy nem elég egyszer imádkozni, nem elég kétszer imádkozni, hanem folyamatosan kell imádkozni, és bizony az ember, amiért imádkozik, az meghallgatásra talál. És hogy tanítóként van a szemünk előtt, ugye Jézus, hogy tanít minket, hogy a mindennap életünket azt hogyan éljük meg.
Jézus Krisztus tulajdonképpen egy olyan szereplője a közéletnek, ha mondhatjuk ezt így, aki megjelenik a lelki szinten, az egyes emberek életében, megjelenik különböző olvasmányokban. Szinte meg sem lehet számolni azokat a könyveket, amelyek Jézus életét dolgozzák fel, akár ilyen nagyon-nagyon apokrif módon, akár valami regény formájában, akár személyes példákon keresztül, és hát nagyon sok teológusnak van könyve, amelyik Jézus Krisztus vagy Jézus a Krisztus címet viseli. Amikor én a teológiai licenciára készültem, akkor a dogmatikán belül a krisztológiai rész volt az én választott területem, és hát vagy 10-12 könyvet kellett elolvasni, amit mind katolikus szerző írt, de szinte mind a 10-12 könyv másként mutatta be Jézus arcát. És amikor eljutottam afrikai vagy dél-amerikai országba, akkor ott is azt tapasztaltam, hogy úgy mindenki próbálja egy picit saját képére formálni Jézusnak a képét. Fekete színű Jézus szobrot lehet vásárolni mondjuk afrikai országban, és mégis minden nép ugyanazt a Jézus Krisztust állítja maga elé. Zoltán, te Dél-Koreában sok időt eltöltöttél, és úgy a világ más területéről is vannak benyomásaid, nagyon sokfelé jártál, és különböző helyeken próbáltál tapasztalatot gyűjteni tudományos munkádhoz. Mit látsz arról, hogy Európán kívüli embereknek mit jelent Jézus?
A koreai tapasztalat azért nagyon izgalmas, mert egyszerre van jelen a koreai társadalomban a konfucianizmus, és egyszerre van jelen a kereszténység. Ez egy nagyon érdekes találkozás, mert a mindennapok szintjét azt a koreai kultúra határozza meg, és a kereszténység pedig pedig ha nem is azt próbálom kifejezni, hogy nem hagyja át a teljes koreai kultúrát, de valahogy nagyon érdekes maga a találkozás is. Talán elmesélhetek egy anekdotát, ami nem a hittel, hanem ez a találkozással kapcsolatos. Szülban nagyon sok a tüntetés, mint hogyha ilyen folklór jellege lenne, hogy napi szinten van egy tüntetés, ezeket bejelentik, ennek megvan a koreográfiája, megvolt a koreográfiája, hogy akkor a nagy aluljáróban merről jönnek a tüntetők, merről a rendőrök, és amíg békésen zajlott a karácsonyi vásárig, hol fognak összecsapni. Na most volt egy tüntetés, amit nagyon nehezen tudtam értelmezni, felvonultak ott, ahol laktunk a külvárosban, és azt mondták, hogy az ellen tüntetnek, hogy ott egy katolikus templom legyen. És én nem tudtam megérteni, hisz, hogy ez miért van, hisz nagyon sok katolikus él Dél-Koreában, de azt mondták, hogy azok tüntetnek, akik még katolikusok is, akik ingatlan tulajdonosok, ugyanis úgy tartják, hogy ha ott egy urnatemető lesz, akkor az a régi koreai hiedelem szerint szellemeket is jelent. Ennek semmi teológia alapja nincsen, amit itt most mondok, csak hogy bemutassam, ugye? És akkor én megkérdeztem, de ez hogyan fér össze a hitetekkel? Tehát azt mondták, hogy ez most nem hit kérdés, hanem ez anyagi kérdés, és ez nem a teljes koreai kultúrára jellemző, csak ennyire összetett volt. Úgyhogy én próbálom ezt egy picit, hogyha lehet, akkor másképpen magamban feldolgozni, és az én koreai barátaim sem így hitték, és sajnos a köznapi szinten nagyon gyakran ezek a különböző hitek, meg a tárgyi világban a szokások, azok még összecsapnak. Most bocsánat, hogy nem mélységében közelítettem meg a problémát, csak egy picit próbáltam rávilágítani, hogy azért még milyen nehézségek vannak gyakorlatilag ezen a téren is, és mi az, amit túl kell haladnunk adott esetben.
Az is egy nagyon fontos szempont, amikor a Jézus képet próbáljuk megrajzolni, hogy honnan tudjuk megismerni Jézust. Ha elolvassuk az evangéliumokat, akkor ott van egy hiteles korlenyomat. És aztán még a Új Szövetség többi könyveit, ha olvassuk, akkor ott is kapunk különböző információkat. De aztán, ahogy az ember a Bibliát olvassa és közben éli a saját életét, akkor biztos, hogy kialakul egy olyan Jézus kép, egy olyan személyes Jézus kép, amelyik már az előttünk járt, nekünk jó példát jelentő szüleinknek, papoknak, tanárainknak a Jézus képéből, mint egy mozaik szerűen ábrázolódik bennünk. Annát arról szeretném kérdezni, hogy a te Jézus képed az milyen példák alapján áll össze, túl azon, hogy amit a Szentírásban olvasunk, és ott megismerjük Jézust.
Érdekes, mert annyira megörültem, ahogy erről kezdtél el beszélni, és pont elkezdtek eszembe jutni azok a papok, akikkel én életem során találkoztam. És ebben benne vannak azok a gyerekkori hitoktatók is, mert valóban ők közvetítik a legkézzelfoghatóbb módon, és azért itt szó volt arról is, hogy életünk minden percében elvárják tőlünk, amennyiben tudják, hogy keresztények vagyunk, hogy akkor keresztényi módon viselkedjünk is, és azt gondolom, hogy papként ők még inkább a figyelem középpontjában vannak, és hogy mennyire jó, hogy ők például jó forrásai lehettek ennek a képnek. És aztán ott vannak olyan barátok, olyan találkozások, amelyek inkább csak így később tudatosult bennem az, hogy igen, építik ezt a képet. És hogy amikor sikerül egy kicsit Krisztust meglátni a másikban, én azt gondolom, hogy az is építi a képemet. Illetve én olyankor mindig hálát adok, hogy ha megengedte az Isten, hogy az ő szemével lássak, akkor ugye valami bennem is megvan ebből. És persze ez még nagyobb alázatra indít, de igen, azt gondolom, hogy az egyháznak nagyon komoly szerepe van, és az intézményesült hitoktatásnak is, és ahogy beszéltünk is róla, a vallásgyakorlásnak és a szentségekhez való járulásnak és az egyházi ünnepeknek, a családnak, a barátoknak és annak a támogató közegnek, ami lehet egy munkahelyi közeg is, lehet egy közösség, akár egy olyan kezdeményezés, ami a lelki élet megélésére irányul, és valóban közösségben teheti ezt az ember, és valahol ott vagyunk benne mi magunk is, hogy hogyan építjük mindezt, és hogyan tudunk mi magunk kapcsolatot teremteni, és akár magunkból is valamit előhozni, ami Krisztus.
A hitoktatásról ugye gyakran beszélünk, hiszen egy olyan lehetőség van a kezünkben, amelyet azért hosszú időn keresztül a kommunizmus évtizedei alatt csak nagyon gyengén lehetett gyakorolni, vagy kevés helyen, vagy kis létszámú közösségekben. 1989-től 90-től szabadon lehet hittanórákon részt venni. Nekem ez mindig egy meggyőződésem volt, amikor már intézményvezető lettem, és ezt próbáltam elmondani a hitoktatóknak, és tulajdonképpen én egyetlen kápláni helyemen is ezt tanultam Jéger atyától, a plébánostól, hogy persze, hogy átadunk ismeretet a hittanórán, hát nyilván meg kell tanulni bizonyos kérdésekre a választ. De azért a hitoktatásnak annak egy ilyen beszélgetős, de nyilván nem bratizós órának kell lenni, és főleg, hogy nagyon fontos az, hogy tudják azt a gyerekek, hogy ki az a Jézus Krisztus, akinek a követői vagyunk. Hiszen, hogyha azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk, akkor az azt jelenti, hogy Krisztust követjük. Diha, a hitoktatás során ezt hogyan lehet, hogyan érdemes bemutatni, hogyan lehet a diákoknak, és hát tulajdonképpen a pedagógus kollégáknak ott az gyakorló iskolában azt a kérdést feltenni, hogy te már gondolkodtál azon, hogy neked ki Jézus, ha nem így direktben, de mégis úgy a mindennapok találkozása során.
Ismételten tehát úgymond személyes példát hoznék, hogy ugye tehát számomra, mint katolikus hitoktatónak a hitelesség a legfontosabb, hogy a mindennapi életemmel viszek egy példát ugye Jézus életéből. Tehát nem direktbe csináljuk, hanem tényleg a mindennapi életben, és ugye a pedagógusoknak, ahogy észreveszem, ez tűnik föl, hogy keresztény emberek vagyunk, de ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők. Csak, hogy oda tudunk fordulni a másik felé. Ha van valami probléma, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Az előző évben szeretnék elmondani egy példát röviden, hogy történt velem egy olyan, hogy hallottam olyan dolgot, amit nem szerettem volna, hogy két pedagógusat szóváltásban került, és pont Lukas órán volt, a városban volt dolgom, de bementem a templomba imádkozni értük, és ugye van kitéve, hogy ugye Istentől SMS, és ugye húztam egy ilyen kis igekártyát, és az volt rajta, hogy néha jobb hallgatni, mint megszólalni. És ugye mikor én ezt visszamentem az iskolába, az adott két pedagógusnak megmutattam, én mondtam nekik, hogy nem szeretnék ebbe belefolyni, ez nyilván az ő dolguk, hogy rendezzék el, mondom, én annyit tudok ugye értetek tenni, hogy imádkozom értetek, és az egyik pedagógus másnap reggel bejött, és azt mondta, hogy köszöni szépen, hogy egy kicsit visszaadtam a hitét. Tehát azáltal, ahogy ő felé fordultam. És talán ez a legfontosabb, amit nekünk meg kell tenni keresztény emberek számára, hogy ott az iskolában lássák azt rajtunk, hogy ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más.
Azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és biztos, hogy még számos olyan téma lesz majd az esztendőben, amikor Jézusról, Jézus tanításairól, Jézus példabeszédeiről fogunk szólni. Befejezésül egy történetet szeretnék elmesélni, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ki is nekem Jézus, azt talán leginkább akkor tudom megválaszolni, hogyha rá tudok tekinteni az oltári szentségre, hiszen mi azt mondjuk, hogy ott ő maga van benne és velünk, és ezért van az, hogy nagyon sok templomban, ahol még nyitva tartanak a templomok, is be lehet menni, nem csak a rácsig, nagyon nagy öröm nézni, amikor egy-egy fiatal vagy egy-egy idős csak ott úgy ül. És az egyik eset arról szólt, hogy az atya látta, hogy ott egy néni már fél órája, órája ott ült mozdulatlanul, és odalépett hozzá, és megkérdezte, hogy segíthet-e valamiben, nem lett-e rosszul, és azt mondta, hogy eddig minden rendben volt, amíg nem szólt hozzám. De mit csinált? Hát mit csináltam volna? Én néztem Jézust, ő nézett engem, és olyan jól el voltunk. Én azt gondolom, hogy nekünk is így kell Jézussal találkoznunk. Nézzük őt, lássuk őt a szentségben, nézzük őt, lássuk őt, és ízleljük, amikor a szentáltozáshoz járulunk, és azt gondolom, hogy ami mindezt a gyakorlatban pedig valóban példává teheti, hogy meglássuk a másik emberben Jézus Krisztust, még abban a másikban is, aki esetleg nekünk borsot tör az órunk alá. Ez talán a legnehezebb, de hogy ki lesz nekünk Jézus, és ezt milyen módon adjuk át a többieknek, az talán majd egy-egy ilyen jól sikerült helyzetben fog egészen bizonyossá válni. Megköszönöm nektek a beszélgetést, a kedves hallgatóknak a részvételt ebben a közös beszélgetésben, gondolkodásban, és folytatni fogjuk, hiszen számos olyan téma van, amelyet Jézus Krisztuson keresztül szeretnénk majd bemutatni ebben az esztendőben is a kedves hallgatóknak.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával és Kovácsné Nagy Diánával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium, alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, rövidesen itt az éjfél. Mai műsoraink végén a himnusz hangjai csendülnek fel. Akik velünk töltik az éjszakát, azok óránként híreket és időjárás jelentést, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallhatják. Éjfél után Közelkép című műsorunk szól, melyben Kós Patrícia író-szerkesztő-fordítóval beszélget, a műsor szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két óra után kezdődik Zöld Hullám című műsorunk, melyben megismételjük a székelyföldi tusványoson készült összeállításunkat, ahol a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen pódiumbeszélgetést tartottak a Fenntarthatóság és Kiszámíthatóság az Energetikában címmel. Most Lantos Csabát, az Energiaügyi Minisztérium miniszterét hallják.
Ugye jelenleg nem mi vagyunk a egyetlenek, akik orosz földgázt használunk, elég farizeus módon, ugye a EU van három nyugat-európai ország, nevezetesen a belgák, a franciák meg a spanyolok, összességében több LNG, tehát orosz eredetű LNG-t vásárolnak, mint ami csövön bejön Európába. Csövön ugye ma már csak ez az egyetlen utolsó cső, ami a török áramlat, amin keresztül bejön. Bulgárok, szerbek, mi és a szlovákok használjuk, meg hozzáteszem az ukránok egyébként ezt a gázt, ami ugye ott bejön ezen a csövön.
3 órakor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben megismerhetik a Paletta a Családokért, Gyermekekért Egyesületet, majd szólunk az Egrivár aktualitásairól. Ajánlunkban Novák Ném Lakár Zsófiát, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
Az idei év különleges volt, mert a vár ásatásainak 100. évfordulóját ünnepeljük. Ugye 1925-ben kezdődött meg az a szisztematikus, tudományos, levéltári kutatásokkal is egybekötött feltárása a várnak, amely tulajdonképpen mai napig is folytatódik, tehát ez egy élő folyamat, viszont nagyon sok emblematikus alakja van, akikre mi ezen a napon emlékeztünk és emlékezünk. Egyrészt műhelybeszélgetéssel, másrészt egy nekik emléket állít, tábla újraavatásával, illetve restaurálásával.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Józsué úgy tett, ahogy Mózes meghagyta, és harcba bocsátkozott az amalekitákkal. Mózes, Áron és Húr pedig felment a dombtetőre. Valahányszor Mózes imádságra emelte két kezét, Isten népe győzedelmeskedett, olvasom a kivonulás könyvében. Bármennyire szükségesek is a nyugalom oázisai, az Istennel való érintkezés nem szorítkozhat csak ezekre az időpontokra, elszigetelve az élet valóságától. A dolgozó ember művészete így szól, mindenben rátalálni Istenre. A gyermekeimért való gond, a munkatársammal való érintkezés, egy tervvel kapcsolatos küzdelem, mind arra emlékeztetnek, hogy feladataimat egyedül nem vagyok képes megoldani, s így az ima felé sodornak. Ha aztán gondjaim közben Isten is elég gyakran eszembe jut, akkor az élet és az imádság rendben kapcsolódnak egymáshoz. A szeretet élete, amely Krisztus szeretetét akarja láthatóvá tenni Isten és emberek felé, csak úgy lehetséges, mint az imából és az imádság szelleméből fakadó bensőségesség élete. Minden imának az imádság szelleméhez kell elvezetnie, amely mindent átlelkesít, ha mindent Jézus Krisztus személyes szeretete hat át. Uram Jézusom! Kérlek, add meg az imádkozáshoz oly szükséges belső nyugalmat. Nem kell feladnom munkámat, gondjaimtól sem kell megszabadulnom, nem kell lehasítanom tudatomat a mindennapos elfoglaltságokról, mégis segítségeddel lelkem mélyén csendet tudok teremteni. Ennek egyedüli biztosítéka az, hogy Te, Uram, velem vagy mindig és mindenütt. Adj erőt ahhoz, hogy lelkemben legalább egy piciny helyet tudjak biztosítani számodra. Tudom, és másoknak is hirdetem, az ima lényege egyesülni veled, Istenünk, Atyánk, testvérünk és megszentelőnk. Istenem, mi vigasztalhatna meg jobban, és erősíthetne meg, mint a Te jelenléted. Maradj velünk, Urunk!
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elő. áldásak, de te lettél atyádnak ezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.